Kedves testvéreim, mielőtt felolvasom számotokra Isten igéjét, engedjétek meg, hogy egy személyes vallomással kezdjem. Néha velem igehirdetővel is előfordul, hogy nem egy igéből, hanem egy igehirdetésből, egy más igehirdetőnek az igehirdetéséből kapok kijelentést Istentől. Ez történt akkor, amikor az elmúlt év legnehezebb időszakán mentem át. Ebben az időszakban többen is elhagyták a gyülekezetünket, olyanok, akikkel addig összetartoztunk és együtt szolgáltunk. Ez jól tudom, hogy nem csak nekem, hanem nektek is nagy csalódást és fájdalmat okozott. Nem pusztán az, hogy elmentek a gyülekezetünkből, hiszen az ilyen megesik, hanem sokkal inkább az, ahogyan elmentek. Ha nem szépítjük a dolgot, ha nem menekülünk kegyes frázisokhoz, hanem őszinték vagyunk, akkor gyülekezetünk életében ez a legmeghatározóbb, ami történt az elmúlt évben, és ez egy fájdalmas dolog, ez egy keserű dolog. Amikor a legerősebb volt bennem a csalódottság és a fájdalom érzése, akkor bukkantam rá erre az ige hirdetésre, illetve szinte elém került szinte véletlenül ez az ige hirdetés. És ez nem csak megvigasztalt, hanem helyre is tette bennem ezt az egész dolgot, amiről előbb beszéltem. Az elmúlt év legmeghatározóbb ige hirdetésévé lett ez számomra. Még így is gondolkodtam azon, hogy idehozzam elétek, ám végül arra jutottam, hogy idehozom, mert a veszteségünk, a fájdalmunk, a csalódásunk az közös. És azért is gondoltam, hogy idehozom elétek, mert egy ilyen nehéz dolgot azt kezelhetünk tabuként is, úgyhogy nem beszélünk róla, hogy figyelmen kívül hagyjuk, szőnyeg alá söpörjük. Vagy kezelhetjük úgy is, hogy valami kegyes magyarázattal elütjük, elveszük az élét, és kezelhetjük úgy is, hogy Isten mérlegére, Isten igéjének a mérlegére tesszük, és én azt gondoltam, hogy ez utóbbi a helyes. Abban bízom, hogyha engem ez az igehirdetés megvigasztalt és helyre tette bennem a dolgokat, talán bennetek is elvégzi ugyanezt a munkát. És még valamit erről elöljáróban, amellett, hogy segítheti a múlt feldolgozását, örökérvényű igazságokat is megszólaltat. Igazi profécia, amely először 66 évvel ezelőtt, 1950-ben hangzott el, mégis úgy volt hihetetlenül időszerű a mi esetünkben is, hogy időtlen. Tehát ennek az igehirdetésnek szeretném most néhány gondolatát megosztani veletek, azzal együtt, ahogyan én ezt tovább gondoltam. Ehhez a Bibliából két igét olvasok fel, egy ószövetség és egy újszövetségi igét. Az ószövetségből Mózes első könyvéből, a 24. fejezetből olvasom a 15-től 20. versig terjedő ige szakasz, tehát 1 Mózes 24, 15-től 20-ig. Hogy be tudjunk kapcsolódni a felolvasott ige részbe, elmondom röviden, hogy itt arról van szó, amikor Ábrahám szeretne gondoskodni fiának, Izsáknak egy megfelelő partnerről, házastársról, és ezért megbízza öreg hűséges szolgáját, hogy menjen el arra a földre, onnan Ábrahám is származik, ahonnan Ábrahám elindult, és onnan válasszon fiának, Izsáknak feleséget. És ez az öreg és hűséges szolga el is indul, és amikor már ott van közel, akkor megáll, és nagyon komolyan imádkozik az Úrhoz, hogy mutassa meg Isten, hogy ki legyen ez a hajadon, és hogy ismerje fel, hogy ő lesz a megfelelő házastárs Izsák számára. Innen olvasom tehát Isten igéjét. Még végig sem mondta ezt, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. Nagyon szép leány volt, hajadon, akinek még nem volt dolga férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. Ekkor a szolga odaszaladt hozzá, és azt mondta: adj nekem egy kort vizet a korsóból. A leány így felelt: igyál, uram! És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt: tevéidnek is meritek, még eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájuba, azután ismét odaszaladt meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette útját az Úr, vagy sem. Ez tehát az ószövetségi jelenet, és az új szövetségből pedig Márk evangéliumából olvasom, a 6. rész 22. versétől a 25. versig. Egy-két hónappal ezelőtt erről az ige szakaszról már prédikáltam, ez Keresztelő János lefejezéséről szól, egy bizarr jelenet az új szövetségben, és annak a keret történetéről. Na, ebből ragadok ki most egy jelenetet, tehát Márk 6, 22, 25. Ekkor Heródiás leánya ment be táncolni, ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: kér tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki: bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Az pedig ezt válaszolta: Keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte: szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Ma este, az óév utolsó estéjén két bibliai nőt hasonlítunk össze. Az egyik az ószövetségi időben régen élt, a másik az új szövetségben áll előttünk. Az egyik üdvösségre választott leány, a másik a kárhozat jegyese. Két tükör, valamelyik a te arcodat mutatja. Én nagyon kérlek, hogy nagyon figyelj, hogy ismerd fel vagy rémülettel, vagy örömmel. Az egyik Rebeka, aki Izsák felesége, és így Ábrahám menye lett, akit Ábrahám öreg szolgája keresett és talált meg. Az új szövetségi Alak meg Salomé, aki Heródes előtt járta csábos táncát, amelynek bére Keresztelő János feje lett. Évezredek választották el egymástól a két nőt, de az igében együtt vannak, ami azt jelenti, hogy örök emberi vonások vannak rajtuk. És ezeket az örök vonásokat kell tükörként magunk elé tartani. Tekintsünk tehát most vissza az óévre úgy, hogy beletekintünk mindkét tükörbe. Elolvastam először a történet egy részét, az Ószövetségből, Mózes első könyvének 24. részéből. Az öreg szolga megy a pusztán, hegyen, völgyön át, és egy kútnál letelepedve könyörög, hogy mutassa meg Isten, ki legyen a leányzó, akit majd ura fiának hazavisz. Látszólag semmi köze Salome táncához, de nézzük meg azért azt is, mert majd meglátjuk, hogy adódik összefüggés a kettő között. Először azt kérdezem, hogy mi a különbség a riportfotó és a műtermi fényképezés között. A műtermi fényképezés lehetőleg előnyös képet akar adni rólam, szebb, mint az eredeti. Ma már ugye ez automatikusan jár a Photoshop is. A riportfotó az egészen más. Az ügyes riporter úgy fényképez, hogy nem is veszi észre az illető, akitől készíti a felvételt, az éli a maga életét, és olyan pillanatban örökíti meg őt a fotós, amikor a legeredetibb, amikor a legjellemzőbb mozdulatot teszi, vagy a rá legjellemzőbb magatartást végzi. A riportfotónak az a lényege, hogy az emberek önfeledten csinálják a maguk dolgát, és észrevétlenül lefényképezik őket. És azt gondolom, hogy erről nincs vita közöttünk, hogy ez utóbbi az igazi. De arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy Istennek mi rólunk riport képe van, nem pedig műtermi képe. Mert a gyülekezetekben például nagyon áhítatosan van ott a keresztjének többsége, és ha lefényképeznék őket, és vinnék őket Isten elé, ezeket a szép photoshopolt képeket, hogy Uram, ezek olyan hívők, hát csak fognak üdvözülni, akkor ő azt mondaná, hogy ez műtermi kép, nekem riportképen van róla, vagy róluk. A Biblia azért olyan nagyszerű könyv, mert tele van ilyen riportfényképekkel, ilyen ellesett, elkapott pillanatokkal, amik az Isten számára halálosan komolyak. Az illetőnek életében talán nem is voltak olyan fontosak ezek a pillanatok, vagy nem gondolta ezeket olyan kiemelkedőnek. És arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy neked van egy ilyen riportfényképed az Isten előtt. Egészen más, mint a műtermi, amiben tetszelegsz. Tudod, hogy van ilyen? És tudod, hogy mi van ezen az ellesett képeden, amin az Isten a legigazibb mi voltodat örökítette meg? Hátborzongatóan komoly dolog, hogy az Isten számára Salomé életéből nem volt érdekes más, mint az a csúnya tánc, pedig ő biztosan mást is csinált, nem csak táncolt, nem csak kellette magát. És Isten mégis ezt örökítette meg. És Rebeka életéből is azt örökítette meg, hogy lehajol és szolgál. 10 tevét megitatni, itt nem hangzott el, de egyébként 10 tevéről van szó. Hát 10 tevét megitatni, az derék munka, az egyébként még egy férfinak is a becsületére válna, mert a teve az sokat iszik. Ez az egyik jellemzője, hogy púpja van, mindjárt a másik az, hogy sokat iszik, ez a teve. Tehát az Isten Rebekáról ezt a riportfotót örökítette meg. Gondolkozzunk csak, hogy nem igazságtalan ez? Meg vagyok győződve, hogy Rebeka is táncolt. És Salome is jártak úthoz időnként, és mégis. Miért? Igazságtalan az Isten? Szeszélyes? Lecsap valakire és megörökíti? Nem így van, hanem úgy van, hogy az Isten nagyszerű fényképész. A legigazibb pillanatot ragadja meg Salomé életében. És Salomé életének a tartalma a tánc volt, amelyik egyszer ezt eredményezte, de biztosan nem ez volt az első tánca. Biztosan nem ez volt az első akció, amivel káprázatos módon terrorizálta Heródest, a mostoha apját, vagy akár valaki mást. Tehát az Isten nagyon is igazságos volt, mert Salome sok minden egyebet is csinált, ez igaz, de életének a legjellegzetesebb mozdulata a tánc volt, mégpedig ez a fajta tánc, amit ott Heródes előtt lejtett. Nem az az érdekes, hogy mennyi ruha volt rajta, vagy mennyi ruha nem volt rajta, hanem az, hogy ez egy formája a maga kelletésnek. Ide nézzetek, mit tudok én. És ez a félelmetes a mi számunkra, amikor belenézünk ebbe a tükörbe. Merem állítani, hogy nagyon sokan vannak az egyházban is, akik a Salomé táncát járják. Mert ennek a lényege, ennek a táncnak a lényege, hogy ide figyeljetek rám. Ki vagyok én? Mit tudok én? Én fontos vagyok. Én hiszek. A Salomé táncának a belső értelme az, hogy magát tolja fel középre. És azért fényképezte le abban a pillanatban az Isten, mert az egész életének ez volt az értelme, mert akármit csinált, a lényege az volt, hogy ide csodálkozzatok, rám figyeljetek. Ez vagyok én, ilyen vagyok én. Ezt járod, testvérem, vagy a Rebeka szolgálatát? Nagyon sokszor kiabál az, hogy most a Salome táncát járják, ahogy leülnek emberek, ahogy felkelnek, ahogy mozognak, vagy ahogy megállnak, ahogy beszélnek, vagy ahogy hallgatnak, ahogy divatoznak, vagy akár ahogy szerénykednek, szerénykedni is lehet úgy, hogy közben ilyen táncot lejtünk. Szerénykedni is lehet úgy, hogy úgy csinálom, hogy rám figyeljen mindenki lehetőleg. De ez az egyszerűbb eset, mert talán azt mondjátok, hogy hát ezen már túl vagyunk. Régebben így volt, de most már más a helyzet. Amióta például megtértem, már másképp van. Hát engedd meg, testvérem, hogy ezt megkérdőjelezzem. Azt hiszed, hogy megöregedett a hiúságot, pedig csodálatos fiatalságban él és virul. Aki olyan magabiztos abban, hogy őt ez már nem érdekli, az engedje meg, hogy a Szentlélek egy csendes kérdőjelet tegyen ide. Tudjátok, milyen borzasztó, amikor felfedezek asszonyokat, néha férfiaknál is előfordul, akiknél a salome bolond tánca lehet, hogy megszűnt már a világban, megcsendesedett bizonyos helyzetekben az önmaga körül való örök forgás, ám amikor elmennek a gyülekezetbe, megjelenik a salome tánca egy másik formában. Például abban, ahogyan imádkoznak, meg abban, ahogyan szolgálnak. Itt ugye gyülekezetben nem nagyon lehet rúzzsal feltűnni, itt úgy lehet feltűnni, ha nagyon szépen, nagyon kegyesen imádkozunk, megszolgálunk. Ez aztán a szomorú dolog, amikor valaki kikopik a salome táncából, és próbál előjönni ezen a vonalon. Drága testvérem, ha egyszer lelepleznélek téged a salome táncának a kellős közepén, akkor nem kívánnád-e vajon az én fejemet is egy tálon? Ezek nagyon szorosan összetartoznak. Addig biztosan szeretsz engem, amíg tapsolok a táncodnak, addig prófétának fogadsz el, de amikor egyszer azt mondanám, hogy állj meg, mert ez a salome tánca, akkor mit szólnál? És nyilván azért teszem fel ezt a kérdést, mert az elmúlt évben a mi gyülekezetünkben is megjelent ez a feszült pillanat, és amikor szóltam valakinek, egy érintettnek, hogy állj meg, mert ez a salome tánca, akkor ennek az lett a következménye, hogy ellentmondott, ellenállt, vitatkozott, és a végén inkább elment. Hát nekem is majdnem a fejemet vették emiatt. Ha a fejemet nem is vették, de korábbi testvéreimet és munkatársaim egy részét bizony vették, vitték. Szóval nagyon ravasz a szívünk, és előfordul hívő emberekkel is, hogy a gyülekezetben, ha más módon is, de mégiscsak tovább folytatják a salome táncát. Ide nézzetek, engem nézzetek, tolják magukat a középpontba. Engem csodáljatok, most mindenki rám figyeljen. Arra kérem azokat, akik ezen a ponton magukra ismernek, hogy hagyják abba a salome táncát. Nem érdemes, mert rossz vége van annak mindenkire. És ezek után nézzük, milyen más Rebeka képe ennek a kedves lánynak, aki szolgál, akiről az Isten azt a jelenetet kapta le, hogy szolgál. Kér egy kis vizet az öreg szolga, és azt mondja, hogy nem csak neked, hanem a tevéidnek is. Milyen áldott dolog, hogy ezt ragadta meg az Isten, mert biztosan ez volt az életének az alapmozdulata, hogy mit segíthetnék neked. És szinte ő örül, hogy segíthet. Az életünknek van egy kettőssége, van egy muszáj rész, és gyönyörűs, és a gyönyörűséges rész. Nagyon sok embert ismerek, aki 5-6 napon át fogcsikorgatva, dühösködve végzi a robotját, látszik, hogy ez egy muszáj rész, és alig várja, hogy letehesse a munkaruhát, és most kezdődik az élet a számára a gyönyörűséges rész. Rebekánál a szolgálat az nem muszáj rész volt, nem is a maga kelletésnek egy rejtett alkalma, és nem is muszáj rész volt, nem azt mondta, hogy essünk túl rajta, hát van sok ilyen keresztény, hogy muszáj templomba menni, meg muszáj adakozni, vannak ilyen muszáj részek, és Rebekánál olyan jó látni, hogy ő nem ilyen volt. Neki tényleg, amit ebből a kis riport fényképből kivehetünk, ez volt az öröme, hogy itt van egy öreg ember, milyen jó, hogy segíthetek neki. Nálad is így van-e, testvérem? Vagy muszáj része a kereszténykedés. Néha-néha jó, ha ráriadunk arra, ráeszmélünk arra, és meg is ijedünk ettől, hogy a Salome táncát járjuk. Nehéz megmondani előttetek, hogy az Isten engem már leleplezett, hogy itt az úrasztalánál, itt a szószéken is lehet járni a Salome táncát. Lehet azt itt is csinálni. Isten megmutatta nekem már utána rögtön, hogy te most a Salome táncát táncoltad, miközben prédikáltál. Próbáltad magadra vonni a figyelmet, nem az a te dolgod. És akkor megriadtam, és ti vagytok a megmondhatói, hogy leálltam-e ezzel. Le lehet ezzel állni. Ha felismernéd, hogy a gyülekezetben, a szolgálatodban is a Salome táncát járod tovább, akkor riadj rá, és állj meg, és hirdetem ezt a jó hírt, hogy le lehet állni. Meg lehet állni, abba lehet hagyni ezt a táncot. Aztán nagyon érdekes ez a másik dolog, hogy mind a kettőnek, mind a két bibliai nőnek egy férfival volt dolga. Ilyenkor mindig kiéleződik a helyzet. Hát akkor is, amikor egy nőnek egy nővel van dolga, akkor másképp éleződik ki a helyzet, itt most így éleződik ki a helyzet. Az egyikhez jött egy öreg szolga, és el akarta vinni egy másik világba, ki akarta emelni a családjából, és messze, fárasztó utakon át el akarta vinni őt Izsákhoz. És Salominél is ez volt, megjelent egy ember, Keresztelő János, és ki akarta emelni a bűnnek abból a csúnya táncából ezt a családot. Nem csak Salomét, hanem az anyját, Heródiást is. Mind a kettőért jött egy férfi, és el akarta vinni. Ez a közös. Itt egy közös, nagyon fontos közös nevező van. És Rebeka azt mondta, hogy megyek, Salome pedig nem csak, hogy nem mondta ezt, hanem kérte a férfi fejét egy tálon. Mind a két férfi Isten küldötte volt. Ez is egy közös vonás. És amikor igent vagy nemet mondtak, akkor az Istennek mondtak igent vagy nemet. Az öreg szolga nem magának kérte a lányt, megfogta a kezét, hogy erre megyünk, de csak ennyi szerepe volt neki, egy ilyen vezető útmutató szerepe. A vőlegény volt a fontos urának a fia, akihez vitte. Salomének is, meg az anyjának, Heródiásnak is nem Keresztelő Jánossal volt baja, hanem végső soron Istennel. Mert Keresztelő János Istenét, nem a magáit mondta, Istenét mondta, Isten üzenetét. Isten küldte Keresztelő Jánost a kemény beszéddel, hogy hagyjátok abba ezt az életet, ezt a házasságtörő, kicsapongó, stb. Számító életet. Azt jelenti ez, hogy most, amikor szólok hozzád, vagy ha jön valaki hozzád, és ki akarna emelni ebből az életből, akkor nem a személyekkel van ügyed. Ha én egyszer keményen találnék szólni hozzád, nem velem van dolgod. Amikor ezért megharagudott Heródiás, akkor tulajdonképpen Istennel volt neki ügye. És aki az én szavamra azt mondja, hogy megyek, az nem velem jön, hanem Istennel. És nem hozzám jön, hanem Krisztushoz jön. Ha azt mondjátok, hogy megyek ezután az ember után, az viszont nem jó. Én nem magamtól beszélek. És amikor te viszonyulsz az emberhez, akkor igazában a Krisztushoz viszonyulsz. Én a Krisztus szolgálatában állok, és mondom, gyere ki onnan, és gyere arra a mennyegzőre, amelyikre hívlak téged. Ez nekem nem csak a szolgálatom, a felelősségem, amivel egyszer majd el kell számolnom Isten előtt. Ezért is kell szólnom. És ugyanakkor az a másik, aki megharagszik rám, és kíván engem a pokolba, annak sem velem van baja, és pere, én elmondok egy üzenetet, és arra haragszol, aki üzen. Na végül még egy gondolatot, olyan különös, hogy mindkét történetben szerepel ennek a két leánynak az anyja is. Hát szokták azt mondani, hogy minden férfi, minden férj mögött áll egy anya, vagy egy feleség, ez igaz, ez féligazság, mert ez úgy is igaz, hogy minden leány mögött is áll egy anya. És egyforma, ebben a történetben egyforma mind a két anya. Rebeka anyja nem akarja elengedni a lányát, ezt nem olvastam föl, de aki akarja, elolvashatja, így van, kiderül belőle, nem akarja elengedni. Azt a tiszta döntést meg akarja akadályozni. Félti, szeretgeti testi, emberi szeretettel a lányát, ez érthető. Sok kedves indoka van ennek. Salóme esetében is a leány megy az anya után. Az a nagy különbség, hogy az egyik hallgat az anyjára, a másik meg nem hallgat az anyjára. És különös eset, hogy itt annak van igaza, aki nem hallgat az anyjára. Nagyon sokszor jó dolgokat mond az édesanya, de nagyon sokszor testi, evilági álmok elhomályosítják a szeretetét. De a döntő dolog az, hogy Rebeka maga dönt. Felismeri, hogy ez az öreg szolga, ez az Úr követségébe, az Úristen követségébe jár, és Isten akarata az fontosabb, mint akár az anyám vagy az apám akarata. És egyszer neked is el kell jutnod oda, hogy függetlenül a kedvesedtől, az anyádtól, a házastársadtól, a gyermekedtől kell hozni egy döntést, hogy megyek vagy nem megyek. Ezen a ponton nincs alkú. Te a magad döntésére vagy utalva. És neked egyszer dönteni kell. És milyen jó, hogy Rebeka egyszer oda jutott hitben, hogy megyek, és milyen nyomorúság, hogy Salomé az anyja bűnéből nem tudott kiszabadulni. Félre ne értse valaki, az Isten igéje határozottan tanítja, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ez az egyetlen parancsolat, amelyhez ígéret is fűződik. És én ezt nem akarnám semmiképpen sem feloldani. De más az, hogy tisztelem őt, de az üdvösség nagy felelősségű kérdésében viszont én döntök. Van sok édesanya, aki sír azon, hogy a leánya Jézus Krisztus útjára lépett, és visszatartaná. És van a fordított helyzet is. Van sok édesanya, aki sír azon, hogy lánya Jézus Krisztus útjára mehetne, és nem megy. Álljatok a magatok lábára, és döntsetek, hogy akartok-e menni a Krisztus útján. Erről nem csak egyszer kell dönteni ezt. Újra és újra ilyen próbák elé állítanak bennünket, néha a saját családtagjaink, a saját rokonaink is. Azzal fejezem be, hogy ezt az óévi istentiszteletet úgy hirdettük meg, hogy hálaadó istentisztelet, amit majd azzal is kifejezünk, hogy dicsőítjük Istent. Hát ezek után, most amit elmondtam, miért adjunk hálát? Hát elmondok néhány dolgot. Hálát adhatunk azért, hogy a gyülekezetünk megmaradt. Aztán azért is, hogy lehetett tanulni, sőt lehetett edződni, fejlődni, növekedni az átélt nehézségekben. Sőt, a Biblia szerint valójában másképp a keresztény életben, a hitben nem lehet edződni, csak próbák által. Ez egy nagy próba volt, de egy nagy fejlődésnek, egy nagy edzőgyakorlatnak a lehetősége is. Lehetett érni, növekedni az átélt nehézségekben. Aztán hálát adhatunk, hogy Isten mindig lehetőséget ad arra, hogy ne torz tükrökbe tekintsünk, hogyha valamiféle önvizsgálatot szeretnénk végezni, hanem az ő igéjének a tiszta képet mutató tükrébe. Hálát adhatunk azért, hogyha felismertük, hogy esetleg a Salome táncát járjuk. De a felismeréssel együtt megriadtunk, és leálltunk. Vagy most megriadunk, és most leállunk. Ez is hálára indító dolog. És hálát adhatunk, azt ismertük fel, hogy a rólunk készült riportfotó Rebekáéhoz hasonló. Mert nem a maga kelletés, hanem az önzetlen, önfelett szolgálatnak a jellemzője. Áldja meg Isten azokat, akikről a Rebekához hasonló riportfotót készíthet az Isten, és azokat, akik most esetleg arra az elhatározásra jutottak, hogy a Rebeka lelkületében szeretnének tovább fejlődni az új évben. Mert Rebeka lelkülete Krisztus lelkületével rokon. Amen.